játszást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország energiaellátása biztonságban van, jelentette ki a Kőgazdaság és Külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán. Szijjártó Péter ugyanakkor hozzátette, Ukrajna döntése a tranzitszállítások leállításáról újabb áremelkedésekhez vezet, és újabb versenyképességi kihívásokat okoz Közép-Európa és az egész Európai Unió számára. Hangsúlyozta, hazánk továbbra is ragaszkodik a rezsicsökkentés megvédéséhez. Az energiaellátás biztosításáról tárgyal az Európai Bizottság az uniós tagországokkal, valamint Moldovával és Ukrajnával, közölt a testület szóvivője. Anna Kajsa Itkonen hangsúlyozta, nem csak az ukrajnai gáztranzit január 1-jei leállítása utáni, hanem a teljes energiaellátás biztosításáról egyeztetnek. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az Egyesült Államok budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az USA és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiáner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetoroda. Brian E. Leib, Pressman lehetséges utóda, bízik abban, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Összesen 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt az államadóságkezelő központ. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint ebből 1,5 milliárd eurónyi 10 éves futamidejű volt, 4,5%-os kamattal, a maradék 1 milliárd zöld kötvény, amelynek futamideje 15 év, kamata pedig 4,875 ezrelék. A gyermekvédelemre idén 130 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, közölte a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila az egyik legfontosabb feladatnak a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók bérrendezésének kérdését nevezte, amit jövőre tervez megvalósítani a kormány. Hamarosan megkapják a vízügyi dolgozók az első, átlagosan 30%-kal megemelt bérüket, erősítette meg az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztés várható az ágazatban. Elkészült a Diósgyőri acélmű területének ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, közölt a nemzetgazdasági miniszter. Eszerint még az idén megkezdődnek az egyeztetések egy ipari park létrehozásáról a kormány és a Miskolci városvezetés között. Már több mint 1 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazást, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta, ezzel a fejlesztéssel az ügyintézés a mobiltelefonokra költözik. Ausztriában kormányalakítási tárgyalásokra hívta a néppártot a választásokon győztes szabadságpárt vezetője. Herbert Kickl ugyanakkor figyelmeztette őket, nem akar játszmákat, trükköket, szabotást, obstrukciót és hatalommegtartási politikát látni. Donald Trump bejelentette, hogy igényt tart Grönlandra, írta meg az Index. A lendő amerikai elnök támadta azt a szerződést is, amely visszaadta a Panamának a csatornaövezet feletti ellenőrzést, ami szerinte valójában Kína kezében van. Megerősítette, szeretné, ha a NATO tagállamok a jelenlegi 2 helyett GDP-jük akár 5%-át védelmi kiadásokra fordítanák. Súlyos következményeket helyezett kilátásba Trump arra az esetre, ha beiktatása napjáig, tehát január 20-áig nem szabadulnak ki a Hamász-Palesztin terrorszervezet által elhurcolt, még fogságban tartott izraeli túszok. Aggasztónak nevezte az ENSZ emberi jogi főbiztosa, hogy Iránban egyre nő a kivégzések száma. Volker Türk szerint legfőbb ideje, hogy Irán moratóriumot hirdessen a halálbüntetések végrehajtására. Tavaly legkevesebb 901 embert végeztek ki az országban. Dél-Koreában lemondott a közlekedési miniszter a december 29-i 179 ember halálát követő repülőszerencsétlenség miatt. Az ország repülőterein korszerűsítik a gépek biztonságos leszállását szolgáló irányítórendszereket, amelyek hiányosságai feltehetően hozzájárultak a sajnálatos esethez. Légijáratok ezreit törölték az Egyesült Államok keleti felét elérő havazás miatt. 7 állam csak nem 220 ezer háztartásában volt áramszünet. Az előrejelzések szerint a télies idő a hét második felében a délebbi államokra is kiterjed. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, de néhol maradhatnak erősen borult tájak, időszakok is. Napközben már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan tiszeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. január 8-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Beretsz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból pedig kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Somogyi Mónika lesz, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetője, akivel visszatekintünk a szervezet tavalyi évére, és beszélünk arról is, milyen feladataik, tevékenységeik lesznek idén. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a Vatikán keleti politikájáról Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Most ajánlónkat hallják.
A Vatikánnak volt osztpolitikája rögtön az első világháború után is, azonban ezt nem hívták osztpolitikának, mert hogy ez a politika, ez valójában az elhatárolódás és az elítélésnek a politikája volt. 12. Pius pápáról, amikor beszéltünk, akkor láthattuk azt, hogy a háború után a pápa teljesen szembefordult a keleti blokkal, tehát a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió által megszállt területeken lakó katolikusokban azt az érzületet támogatta, hogy szembe kell szállni, ki kell tartani ezekkel szemben.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól, melyben a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a szerzetesi oktatásról tartott konferenciájának pódiumbeszélgetését hallhatják. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Reimann Zoltánnal az Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv szerzőjével beszélget ezen könyvéről, Miskolc szeretetéről és jövőbeli terveiről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Az igazi miskolci, vagy az igazi lokálpatrióta nem is tudja megmondani szerintem, hogy mit szeret a városban.
De csak érzi.
És érdekes, hogy nagyon sokan mondták, akik nem Miskolcon születtek, hogy beleszerettek a városba úgy, hogy itt éltek, és ők sem tudják megmondani, hogy miért. Nyilván a természeti értékek, az épített örökség, a történelmi múlt, nyilván ez hozzásegíti az embert. Tehát azért ennek a történelmi belvárosnak egy nagyon komoly hangulata van, de például már, hogyha Nagy Miskolc, ugye egy Lilafüred, egy Tapolca, tényleg egy hámor, vagy akár még itt, ha szent lélekre felmegy az ember. Tehát annyi érték van ebben a városban, ami mellett nem lehet emlni szó nélkül.
10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk, melyből megtudhatjuk, hogy hamarosan fél évszázados fennállását ünnepli a Vojtina Báb együttes. Ennek kapcsán beszélgettünk a Debreceni Bábszínház életéről, a korosztályok igényeiről és a jövőképről. Rövid ajánlunkban Asbóth Anikó igazgató szólal meg.
Az embertől embernek szóló üzenet soha nem lesz lecserélhető más formára. És ezt tényleg megéljük a mindennapjainkban, azokkal a telefonjukat nyomkodó gyerekekkel is, akik ha bejönnek hozzánk, akkor már be tudjuk őket cippantani.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba atya elmélkedését hallhatják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adás elején többek között a 71 éve elhunyt és a magyar gasztronómiai életben is maradandót alkotó Bízvári Mariska színésznőre emlékezünk. Majd a folytatásban az olasz konyha napja alkalmából néhány olasz ételt is figyelmükbe ajánl a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Mikita Gábor színháztörténész beszél Blaha Lujzáról.
A befőttjei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója párházzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak. És hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főszkének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Áprili Lajos Téli reggel című versét Tóth Levente színművész mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Csozibai Szent Györgyről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Janus Pannonius életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásában. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is, hamarosan kezdődik reggeli beszélgetésünk Somogyi Mónikával, az Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével.
Néha még az égen járok, ha űz a hiányod, s te valahol máshol jársz. Láthatatlan állomáson, néma sötétben sok elveszett lélek vár. Nincs sorban áll, a holdjáratra vár, miért nem jön már, tán erre nem jár. Tűzném a szívem az égbe, itt lennél még velem. Átrepülnék 100 világot, tengernyi álmot, csak tudnám, hogy ott leszel. Szívem még jár, egy holdjáratra vár, hogy vigyen tovább az álmaim után.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Somogyi Mónika lesz, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetője, akivel visszatekintünk a szervezet tavalyi évére, és beszélünk arról is, milyen feladataik, tevékenységeik lesznek idén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az EGRI Norma Alapítvány tavalyi évéről, munkájáról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt!
Köszönöm a meghívást!
Tekintsünk akkor vissza arra, hogy hogyan zajlott a múlt év, hiszen programokkal telve történt az egész tavalyi év, és ugye most ebből fogunk mazsolázgatni, kicsit visszatekintünk. Tele volt workshopokkal, véradás is volt, ahol tudtatok, igyekeztetek segíteni. Hol kezdenéd a sort?
Ez így nehéz. Tulajdonképpen minden év végén csinálunk egyfajta számvetést. Egyrészt amiatt, hogy láthassák azok is, akikkel együtt dolgozunk, hogy miket csinálunk, másrészt magunk miatt is, hogy pályázati nyelven fogalmazva az indikátorokat teljesítettük-e, amit vállaltunk évelején. Így van egy konkrét számadattal alátámasztott, úgymond évvégi értékelésem, amit ide hoztam most nektek. Több mint 40 rendezvényünk volt 24-ben. Ez nagyon-nagyon sok. A rendhagyó osztályfőnöki óráktól kezdve a felvidéki gombaszögi fesztiválon való részvételen át a véradás szervezésig. Vendégünk volt az indiai nagykövetség, nagykövete a jóganapon. Voltunk úgymond úgynevezett jó gyakorlatok gyűjtésénél a más civil szolgáltató központoknál, nevezetesen Veszprémben. Tapasztalatcserém. Számos belső képzésünk volt, amire rengeteg civil szervezeti képviselő jelentkezett. Tanácsadói óráink száma több mint 350 volt tavaly. Ami azt jelenti, hogy a könyvelőnk, az ügyvédünk és a pályázati tanácsadónk adott ingyenes tanácsadást a civil szervezeti képviselőknek. Úgyhogy számokban röviden ennyi.
Mennyire szívesen vesznek részt ezeken a továbbképzéseken a civil szektorban lévők?
Ez jó kérdés, és mindig nagyon nehéz, mert főleg az időintervallumban nehéz, hogy hova tegyük. Mert ha munkaidőre tesszük ezeket a képzéseket, akkor azért nem tudnak eljönni, mert a civil szervezetek képviselői azok általában főállásban dolgoznak. Ha munkaidő utára tesszük, akkor meg azért nem tud eljönni, mert vagy edzeni megy, vagy a gyereket viszi. Tehát mindig nagyon nehéz találni egy egészséges és mindenki által konstruktivitást mutató időpontot, de alapvetően igen, ezekkel keresettek. Mindig van olyan téma, ami aktuális. Most például az, hogy az ügyfélkapu plusz és a digitális állampolgárság programra való regisztrációt segítjük. Most egy ilyet szervezünk majd. Most, hogy visszajöttünk a téli szünetről. Tehát mindig igyekszünk olyan aktuális témát bevonni a képzéseinkbe, workshopjainkba, ami nagyon-nagyon komolyan érinti az aktuális civil szervezeti vezetőt.
És hát ugye a jótékonykodásban is részt vettetek tavaly, ami elég szép számmal, mind az adományokat tekintve, mind pedig azt, hogy egyáltalán tudtatok adni ezeken az alkalmakon.
Igen, kaptunk egy felajánlást karácsony előtt egy megszűnő webáruház készletéből, amik alapvetően gyerekjátékok voltak, meg meg ilyen nagyon pici babáknak pellusok, babakocsi tartozékok, nem tudom, ilyen fekvőbetétek, tehát amit egy kisbaba ellátásánál lehet hasznosítani, és rengeteg puzzle, játék, és úgy döntöttünk, hogy ezt nem személyeknek fogjuk szétosztani, hanem azokat a szervezeteket keressük meg, akik konkrét kapcsolatban vannak a rászorulókkal, jobban rálátnak arra, hogy jó helyre kerüljenek ezek a dolgok. Így a családsegítő szolgálatot, a családok átmeneti otthonát, például őket kórházat, őket kerestük föl, és az EGRI területvédelmi alosztály segítségével, katonai védelem során szétszortíroztuk ezeket a játékokat, és hatalmas dobozokba pakoltuk, és karácsony előtt mindenkihez eljutott, aki örült neki.
Erről az eseményről mi is tudósítottunk akkor, és talán arról nem is volt szó, hogy mi volt a háttere ennek, mert hogy milyen gyorsan kellett ezt az egészet megoldani.
Igen, abszolút. Ez tényleg egy tűzoltás volt, mert már nem tudom, hogy melyik dátumilag, melyik napon, de ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mondjuk hétfőn kaptunk egy üzenetet, és következő hétfőn már ki kellett osztani. Tehát logisztikailag meg kellett oldani, hogy a budapesti elosztóközpontba nagy teherautóval elmenjünk érte, aztán azok szét legyenek szortírozva, a befogadó szervezetek ráérjenek, tehát kemény hét volt.
A szervezetek egyébként hogyan reagáltak, amikor megtudták, hogy jön egy ilyen adomány?
Természetesen örültek neki, ezt megelőzte egy igényfelmérés, tehát mi mindenkit egyesével, minden szervezetet egyesével felhívtunk, és megkérdeztük, hogy ezek közül, a termékek közül elküldtünk egy terméklistát, mi az, amit ők tudnak hasznosítani, mi az, amire nincs szükségük, vagy nincs a látókörükből mondjuk 5-6-os méretű pelenkát használó család. És akkor ő mindenki leadta a saját maga listáját, természetesen a kicsi pellusok azok a kórháznak kerültek, a játékok azok a családsegítőknek, és akkor ez alapján szelektáltunk úgy, hogy mindenki olyat kapjon, ami használható, nem egy raktárban felhalmozott használhatatlan készletet kapjanak.
Az év vége akkor úgy gondolod, hogy pörkösre sikerült?
Á, dehogy! Igen, nagyon pörgős volt az év végénk. Ebből a szempontból is, de az év eleje is úgy tűnik, hogy az lesz, mert január 17-én a Vöröskereszt segítségével ételosztást tartunk, vagy szervezünk, nem mi szervezzük, hanem a Vöröskereszt, de az EGRI Norma Alapítvány finanszírozza. Ez is egy olyan hagyomány, amit évek óta mindig a téli ételosztáskor beszoktunk jelentkezni mi is, mint adományozók. Most idén ez január 17-ére kerül, illetve újra szervezzük a februári véradásokat. Egerben, Gyöngyösön és 60-ban.
A tavalyi véradások hogy sikerültek, mennyien mentek el?
Nagyon jól sikerültek, számokat ne kérd tőle, mert ezeket nem bírom megegyezni, de nagyon örültünk neki, hogy a 60-i helyszínnel kibővült az úgynevezett civil véradásnak a helyszíne. A 60-i Grassalkovics kastély művelődési háza, melletti művelődési házban volt ez a helyszín, Gyöngyösön a Bugát Pál kórházban, Egerben pedig két helyszínen is. Az Agria Parkban, épületében és a uszodában, és nagyon-nagyon sokan eljöttek.
Szihalmon volt talán az utolsó kitelepülésetek, ahol ott workshop volt, hogyha
igen,
jól emlékszem.
Igen.
Egyébként mi alapján választjátok ki azt, hogy hova fogtok, vagy hova mentek?
Van, amikor minket hívnak, van, amikor mi kéreckedünk be valahová. Nekünk feladatunk az, mint civil szolgáltató központnak, hogy ne a lufi fejeffektust használjuk, azaz ne minden tájékoztató napot csak és kizárólag Egerben tartsunk, hanem a kistérségre is kivigyük ugyanazt az információs bázist, ugyanazt a tanácsadói hálózatot, ami Egerben adott, ezért mindig figyeljük a adott pályázati lehetőségeket, és akkor ezt kiajánljuk hírlevélben a polgármestereknek, és akkor van, aki szemfüles, és ránk ír, hogy menjünk és tartsunk ezzel kapcsolatban egy tájékoztatónapot, ők pedig azt vállalják, hogy a kistérségben, vagy a községben, vagy a környéken lévő civil szervezeteket kiértesítik, promotálják, és meghívják.
És milyen tapasztalatok vannak erről a kistérségekben?
Nagyon örülnek neki azért, mert ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy most kimegyünk és osztjuk ott az észt felülről lefelé valakiknek, hanem tényleg operatív kérdésekre is választ kaphatnak. Hogy kell feltölteni, fel kell-e csatolni, mennyi a pályázati díj. Tehát ami számukra éppen akkor aktuális kérdés, arra nem kell betelefonálniuk, bejönniük, ügyfélszolgálatot hívogatniuk akár a BGA ZRT-nél, hanem egy face-to-face kérdésválaszt kaphatnak.
És igénylik is ezt.
Hát abszolút, hát gondoljunk bele abba, hogy amikor írunk egy pályázatot, mennyi kérdés meg nehézség előkerül. Nem tölti fel, lefagy, nem az a böngésző, jaj, nem is figyeltem arra, hogy aktuális-e még az alapszabályunk, ups, elfelejtettem, hogy már nem is azon a székhelyen vagyunk bejelentve, hol tudom ezt megnézni. Tehát ezek ilyen kis apró buktatói lehetnek egy sikeres pályázatnak. És hogyha erre felhívjuk a figyelmét, és már azzal kezdi, hogy nem tesz bele mondjuk energiát abba, hogy megírja, hogyha nincs feltöltve a tavalyi évi beszámolója, de nem akarok most szakmaiba belemenni, de hogy vannak ilyen kis pici apró buktatói is, meg persze a sikerhez való tanácsok, meg ötletek is.
Hogyan készültök ilyen szempontból az idei évre? Hova fogtok menni mondjuk a közeljövőben?
Azt még közvetlenül nem tudom, hogy hová fogunk menni, mert még most zárjuk le az elmúlt évet, és a látókörünkben most a következő rendezvény, amire fókuszálunk, az a február 26-i véradás hete. Aztán az a megtiszteltetésért, hogy mi szervezzük a Heves Vármegyei Civil Szolgáltatók Központ a mini cikotot, ami ez a furcsa kifejezés, ez azt jelenti, hogy a civil központoknak van ilyen országos találkozója, és regionálisan mindig valahol találkozunk, ami egy tudásmegosztó két nap gyakorlatilag, és idén Egerre esett a választásuk. Tehát ez azt jelenti, hogy még nekünk ezt össze kell hoznunk, ezt a programot.
Ez milyen feladatot ró rátok?
Hát ha az elég, hogy körülbelül 75-80 embernek kell szállást találnunk, egy kétnapos szakmai programot összehozni úgy, hogy azért Egerből is lássanak valamit, azért finom borokat is kóstoljanak, legyen ez balanszban a szakmai és a szórakoztató program, akkor szerintem sok mindent elmondta.
És hát ugye a programok sorát bővíti majd a tavaly elmaradt sportválasztó is.
Bizony, idén 2 sportválasztónk lesz. A májusi, ami ugye elmaradt, ez a gyereknap előtti szombaton lesz az Agria Parkban, ez már biztos. Reményeim szerint nem történt azóta változás, hogy lefixáltuk. A másik pedig a szokásos szeptemberi, úgyhogy idén, aki már nem talál magának sportot, az már otthon marad, az biztos.
Mit lehet tudni a programról magáról, hol lesz?
Hát mind a kettőnek a helyszíne az eddig úgy van, hogy marad az Agria Parknak az udvarán. Egyrészt mert bejáratot, másrészt mert minden apparátus adott arra a mosdótól, a biztonsági szolgálaton át a térig, hogy elférjünk. Most már csak azon kell izgulni, meg kérni a Jóisten segítségét, hogy ne mossa el az eső, mint tavaly. Mert az volt az egyetlen szeptemberi hétvége a száraz őszben, amikor monszun eső esett, amikor a sportválasztó lett volna. Aztán is előtte sem, és utána sem volt semmilyen csapadék, csak akkor.
Már tudom, néhány perc mit ér. Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utánam csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmaradt.
pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Az emlékezés, megemlékezést is tevékenyen támogatjátok, sőt, gyakorlatban is. Ugye a Patakmederben lévő nevek elkészültek már, és ezt még szeretnétek bővíteni. Ez hol tart most, mert ugye úgy tudom, hogy idén fog ez majd folytatódni?
Igen, jól tudod, ott tart, hogy a második világháború egri áldozatainak a nevének a kutatása az a végére ért, tehát most már megvan, hogy hány név kerül föl a falra, és most szerződünk le a szolgáltatókkal, az állványozóval, a felfestő céggel, stb. Úgyhogy reményeink szerint ezt tavasszal újra munkába, vagy megvalósult, tehát újra munkába kezdenek. A tervezés szerint március első heteiben megtörténik az állványozás, és akkor onnantól, hogy ha az időjárás engedi, akkor haladnak.
És akkor ez hol lesz majd
helyen? Ugyanott a Patakparton lesz, csak más színnel lesznek a nevek fölfújva. Ez rendkívül praktikusokból az engedélyeztetés miatt. Ez sokkal könnyebb így nekünk, mert egy ilyen projektnek a megvalósítása számtalan és rengeteg adminisztrációval és engedélyeztetési eljárással jár. Sokkal több időbe kerül az adminisztráció és az egész engedélyeztetésnek a végigpörgetése, mint maga a megvalósítás.
Akkor talán a megszokott helyen lesz, és már nem okoz talán újdonságot.
Igen, annyival szeretnénk még kibővíteni, hogy egy informatív táblát fogunk kitenni, egy QR kóddal ellátott táblát a Patakmederhez, ami rávezet egy olyan honlapra, ahol majd lehet böngészni és hasznos információkat találni azoknak, akiket ez mélyebben érdekel, mert azt a visszajelzést kaptuk, hogy sokszor turisták is megállnak, és nem tudják, hogy mi ez, és ugye csak magyar nyelven van kiírva egy márványtáblán, és akkor ez azért úgy tervezzük, hogy angol és vagy német nyelven is információt kaphatnak az érdeklődők erről.
Miért választottátok a Patakmedret?
Ezt nem mi választottuk, hanem ez egy ilyen konszenzusos megoldás volt, ugyanis annak idején a rendszerváltáskor volt a Heves megyei önkormányzatnak egy olyan döntése, hogy a vasútállomás mögötti fasorra lesz az emlékezők fasorja, vagy valami ilyesmi lett volna a neve, ugye, ezt még én nem tudom, és el is helyezték ezeket a táblákat oda, nem volt még annyi, mint itt a Patakparton, és ezek kirohadtak, meg kitöredeztek, meg kirugdosták őket a vandálok, meg mit tudom én, és aztán ebből nem lett semmi ennek a felújításából, és akkor elkezdődött a helyszínkeresés, és ehhez a ARCT építészeti stúdió segítségét kértük, a Fajcsák Dénes akkori főépítész úrnak a segítségét, aki ugye összevetette azt, hogy Eger város infrastruktúrájába, illetve emlékhelyek tekintetében hol nem lesz ez zsúfolt, hol nem ütközik, mondjuk egy dobószobor mellé ez egyáltalán nem illik. Tehát azért Eger tele van emlékhelyekkel, vagy szobrokkal, vagy informatív terekkel. És akkor kitalálta ezt, hogy ez a vízpart, ez az életnek a hullámzását, azt, hogy elfolyunk, eltűnünk, és hogy ez egy kicsit ilyen szimbolikus helyszín lehet, senkit nem zavar.
Kárt tenni sem lehet benne,
igen,
igazán.
Igen, viszonylag sokáig ez a felfújt festék, ez viszonylag kevés utómunkát vagy utókezelést igényel, nem kell átlakkozni, átfesteni, csak majd nem tudom, vagy 20 év múlva.
Akkor ez ilyen speciális, igen, festék egyébként, igen, ami az időjárást,
igen,
is.
Igen, egy ideig ez fenn fog maradni, és akkor így erre megkaptuk a vízügyi engedélyt, az önkormányzati engedélyt, tehát ez úgy adta magát ez a helyszín, hogy úgy senkinek nem volt ellene kifogás.
Van hasonló egyébként vélhetően Magyarországon, vagy ez egy ilyen egyedi megoldás?
Szerintem ez elég egyedi, annál is inkább, hogy már több kiállításon részt vett, és megemlítésre került, hogy Egerben van egy ilyen, ugyanis hogyha egy első világháborús emlékműre gondolunk, akkor mindig valamilyen egy hatalmas nagy márvány falat képzelünk el, amiben bele vannak vésve a nevek, amivel semmi baj nincsen, de hogy ez egyáltalán nem így néz ki, ez nem ilyen. És emiatt ez egy kicsit egyedi, és nem is kicsit.
A megemlékezést, hogyha terveznének oda, akkor mondjuk azt hogyan lehetne megvalósítani?
Ugye az első világháborúnak a nemzetközi szimbóluma az a pipacs volt, a piros pipacs. Angliában például azt csinálták, hogy a piros pipacs folyam nem igazi virágok, hanem ilyen performanszal, piros pipacs folyammal ömlött le a vár széléről egy ilyen performansz, és azzal emlékeztek a első világháború hősi halottjaira. Mi is próbálkoztunk azzal, hogy pipacsot ültetünk végig a patakpartra, ez nem bújt ki. A pipacs mindenhol kibújt, csak itt nem bújt ki. Nem tudom miért, pedig Főkertész úr is segített ebben a rendkívül bonyolult folyamatban, hogy elszórtok a pipacsmagot. Mi mindent megtettünk, de 2 darab pipacs bújt ki a patakmedernél.
Az nem sok.
Az valóban. Nem sok, igen. De visszatérve a kérdésedet, tehát vélhetően, hogyha a saját rokona neve fölé egy virágot letesz, vagy van, aki egy kis kavicsot letett emlékezés kövét, akkor ez szerintem nagyon kedves.
Érkezett egyébként ilyen visszajelzés, hogy valaki mondjuk hálás volt azért, hogy oda kerülhetett az ő rokonának a neve?
Abszolút, meg sokan betelefonáltak, hogy nézzünk utána, hogy az ő rokona miért nincs fent, vagy miért nem került fel, vagy hogy hol találtuk ezt az adatbázist. Tehát nagyon megbolygattuk azoknak a körét, akik érzelmileg érintettek voltak ezen a vonalon. Vélhetően erre most fel vagyunk készülve, hogy a második világháború hősi halottjai nevénél ez meg különösen előkerül, ugyanis ők, nekik azért még több élő rokonuk van, igen, mint az elsőnél.
Mondtad, hogy lesz majd egy ilyen QR-kódos tábla. Ott egyébként milyen információk lesznek megtalálhatók? Tehát most arra vonatkozólag csak, hogy ez milyen megemlékezési hely, vagy lesz valami bővebb, ahol mondjuk tájékozódhatnak a nevekről is?
Azt tervezzük, hogy lesz egy bővebb is, amikor meg lehet nézni, hogy nem tudom, Kis Ferenc százados, akkor hol hunyt el, miben hunyt el, rávezet majd egy központi honlapra, vagy érdekes cikkek, történelmi tények is szerepelnek majd a honlapon, de ez még képlékeny, ezt még addig nem mondok róla többet, még nem tudjuk, hogy informatikailag az egész oldalnak a feltöltésében mi lesz a tematika.
Neked ez nagyon komoly kutatómunkát igényelt. Igen. Ki dolgozott? Kik dolgoztak ezen?
Hát tulajdonképpen az EGRI Norma Alapítványnak az elnöke, ő Herman István hadtörténész, és ő neki ez a úgymond szerelme, ez az első és második világháborús történelmi kor, és ő nagyon beleásta magát, és gyakorlatilag ezeket a kutatásokat a történész ismerősei, kollégái segítségével végezte.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat.
ezer év hosszú éjszakát, fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírrad.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel
Hogyha az idei évet nézzük, akkor lesz-e még valami esetleg újdonság, amivel készültek?
Újdonság nem hiszem. Azt valljuk, hogy azokat a rendezvényeket fogjuk idén is megtartani, amik tavaly is látogatottak voltak. Igyekszünk a joganapot, a sportválasztót, a többi osztályfőnöki óráinkat, akkor az ételosztásainkat, a véradást, tehát a hagyományos rendezvényeinket, amiből, ha visszatekintünk, 40 volt, akkor idénre és idén is sem fogunk unatkozni.
a korábbi beszélgetésünkben azt hiszem szó esett arról is, hogy ott van az adománydoboz ugye a katonatéren, és terveztek még valahova esetleg kirakni másikat. Most ez hol tartott?
Most ez egy kicsit zárójelbe került.
Nem jók a tapasztalatok?
Nem azért, hanem mert a prioritás most ezeken a megvalósításokon van, amiről most beszéltünk, de ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhet egy máshová is egy ilyen adománydoboz, de ez most nem kapott fókuszt.
Egyébként kihasznált volt mondjuk az adventi időszakban ez a doboz?
Én annyit tudok erről, hogy nem akarok reklámot mondani, amikor a mögötte lévő ABC-ben vásárolok, akkor mindig megkérdezem a pénztáros hölgyeket, hogy szoktak-e beletenni, mert ők ugye rálátnak erre a dobozra, illetve hogy működik-e, és azt mondják, hogy igen. Na most ennél többet azért nem tudok, mert nagyon kiesik nekünk az irodának a látókörétől, de amikor iskolai közösségi szolgálatos diákokkal feltöltettük, mert mondjuk vettünk pár 10 000 forintért élelmiszert, és akkor iskolai közösségi szolgálatos gyerekek töltötték fel időközönként, akkor ők arról számoltak be, hogy épp hogy beteszik, már kiveszik.
Az végül is gyors cserét gazdára talál.
Igen.
Említetted a műsor elején ezt a rendhagyó osztályfőnöki órát. Itt miről beszélgettek, miről szólnak a diákokhoz?
Uh-huh. Ez nem egy beszélgetés, hanem létezik egy ilyen társas játék, aminek az a neve, hogy alakulj, és az egyesület alapítását mutatja be játékos formában a diákoknak, és ezt rendkívül szeretik. Középiskolákba szoktunk ezzel kimenni, és azért rendhagyó osztályfőnöki óra, mert akkor nem az osztályfőnöki óra van, hanem ezt csináljuk, hogy egyesületeket alapítunk, rendesen alapszabályt, alapító okiratot írunk nekik, ennek vannak sablonjaik, és akkor rendkívül jó ötletek születnek a fiataloknak egy teljesen más gondolkodásmódból. Egyáltalán megtudják, hogy mi az, hogy egyesület, hány fővel lehet alakítani, kerül-e pénzbe, tehát nekik is informatív, meg nekünk is egy ilyen vérfrissítést ad, hogy a mostani fiatal generáció, a 16-17 évesek hogy gondolkodnak erről, miket csinálnának, milyen témában alakítanának szervezeteket. Nagyon jó.
Ez egyébként fellendíti őket? Volt már arra példa, hogy mondjuk konkrétan megkerestek volna?
Igen, volt erre példa. Most például egy nagyon friss kezdeményezés van, a Szikra Színkör, aki egy alulról jövő kezdeményezés, egy ostorosi fiatal csapat, nem tudom, hogy hallottál-e róluk.
Nem hallottam.
Akkor érdemes őket fölkeresni. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, sok-sok diák kialakított egy színkört, ami egy családi csavar nevezetű előadást sorozattal ők már bejárták itt a környéket. Többek között mi is meghívtuk őket az egyik rendezvényünkön, ahol az összes fogyatékkal élőt meghívtuk, mint vendéget. Nagyon-nagyon élvezték, nagyon cukik voltak, felöltözve, kerekesszékben, gyönyörűen. Tehát nekik az, hogy színházba jöhetnek, ez egy nagyon ritka alkalom, mert hogy egyrészt nem akadálymentes, másrészt nincs pénzük, harmadrészt, hogy ne bámulják meg őket az emberek. Ezért szerveztünk egy ilyen programot, és a Szikra Színkör adta elő ezt a családi csavar nevezetű előadást, és visszatérve a kérdésedre, ők akarnak most egyesületté alakulni, és holnap jönnek be hozzánk, hogy egyesületté válhassanak, és azáltal ők majd kaphassanak mondjuk forrást.
Hány évesekről van szó?
Hát ők már 17-től azért egy kicsit idősebbek, főiskolások, 19-20 évesek, de szemérmetlenül fiatalok.
És mit láttok egyébként, hogy a fiatalok hogyan állnak hozzá ezekhez az egyesületi témákhoz? Tehát nyilván érdeklődőek az osztályfőnöki órákon, meg a játék közben, de hogy mit látsz egyébként a mai fiatalokban?
Semmilyen sztereotípiát nem szeretnék most mondani, se azt, hogy bezzeg a mi időnkben, sem azt, hogy bezzeg a mostani fiatalok. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan az életünkben a helye és ideje, és az, hogy valaki egy non-profit szervezetben gondolkodjon, alapítását megszervezze, ahhoz már egy önéletkori szakaszba kell kerülnie, amikor nem a saját önérvényesítésével kell foglalkoznia, vagy pedig erre teszi az önérvényesítését, hogy egy ilyen non-profit szektorban lévő alapítványban vagy egyesületben dolgozzon. De egy Egy 17-18 éves fiatal, ő még a továbbtanulására fókuszál, aztán a család alapításra fókuszál. Ha csak nem érintett valamilyen módon az ügyben, hogy egészségügy területén valamilyen érintettsége van, tehát betegek a szülei, és akkor elkezd vonzódni egy alapítványhoz, vagy az egyesületekhez, jobban szétnéz, hogy mentális segítséget kapjon, vagy a másik sztereotíp az a betegállattal kapcsolatos alapítvány, meg egyesület, ezekre jobban fogékonyak a fiatalok, vagy a sport, a harmadik, de egyébként nekik még ez nem dolguk. Viszont az, hogy információhoz jussanak, hogy majd amikor már dolguk lesz, akkor empatikusak legyenek a társadalomban, és hogy van egyfajta olyan attitűd is az emberben, hogy adjunk vissza a társadalomnak egy kicsit abból, amit kaptunk. És hogy ezt ilyen szegmenseken meg lehet tenni.
Látjátok már, hogy most hova fogtok menni iskolákba? Vagy érkezett megkeresés esetleg?
Mindig ki szoktuk ajánlani, hogy mikor tudunk a tavaszi, illetve az őszi szemeszterben menni. Voltunk már a Gárdonyiban, a Szilágyiban, tehát a egri középiskolák szinte mindegyikében voltunk. Van, ahova visszahívnak bennünket, és már szólnak, hogy idén is szeretnék, van, ahova mi kérezkedünk be, tehát ez teljesen változó.
Kis településekre elmentek ezekkel a programokkal? Vagy
hát ezt csak Egerben tartottuk még, illetve nem, egyszer 60-ban is voltunk. Nem, Gyöngyösen voltunk egy középiskolában, tehát a Gyöngyös 60 Eger a nagyobb városokban megyünk ki.
Beszéljünk még kicsit a közösségi szolgálatról, hogy még várjátok, gondolom, lehet még jelentkezni hozzátok?
Abszolút. Például a sportválasztó az egy tipikusan olyan helyszín és program, ahova nagyon szeretnek jönni a diákok. Több diákot szoktunk ott foglalkoztatni. A szerencsekeréknél a sportolók információhoz juttatásához, a vendégek információval való ellátásához, a hangosítóhoz, tehát több, ott legalább 10 diákot tudunk foglalkoztatni egy alkalommal. A foglalkoztatni az a szó nemes értelmében, tehát ezért nők nem kapnak pénzt, hanem iskolai közösségi szolgálat keretében ezt mi leigazoljuk nekik.
De és a akkor ez a 10 fő, is, ez még jöhet?
Vagy? Persze, még jöhet, úgyhogy ezúton is várjuk a jelentkezőket májusra is és szeptemberre is. De például a Júga napon is segítkeztek diákok nekünk, székpakolás, helyszínberendezés, vagy amikor a könyvtárban szerveztük ezeket a hadtörténeti előadás sorozatokat, ott is segítettek ilyen háttérmunkával a diákok, hogy berendezték a termet, utána visszarendezték a termet, a cateringnek elkészítették a helyét, jelenléti íveztek, tehát ez mind azért jó egy diáknak, mert egy kicsit belelát egy rendezvényszervezésnek a hátterébe.
Akkor most így a műsoridő vége felé említsük meg újra, hogy hova is várjátok a donorokat a véradásokra.
A február 26-ai héten szervezzük a három helyszínre Eger, Uszoda és Pláza. Még nem tudom, melyik lesz a végső helyszín, de fogunk küldeni nektek erről. Gyöngyösen a Bugát Pál kórházba, illetve 60-ban a Művelődési Házba várunk szívesen minden véradót, akinek a Pelikán napja lejárt. Ne adjanak máshol vér, csak a civil véradáson.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánok az idei évhez.
Én is köszönöm. Nem érzem jól magam, kérem.
lássalak, mert bedulsz örökké. Szemed kihúnyt, csillagom, ne nézzen így rám többé soha. Ne ráncolódjon omlokod, szerelmünk mostoha. Ostobám, most vagy így sem, így meg soha. Nem voltál más, mint az éjszaka, ha meg mégis számon lakat, szívem voltál, mémet fakat. Most vagy így sem, így meg soha. Nem voltál más, mint az éjszaka, ha meg mégis számon lakat, szívem voltál, mémet fakat.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk, akivel visszatekintettünk a szervezet tavalyi évére, és beszéltünk idei terveikről is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István és Tompos Péter nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kinek mentegetőzzek. Nem baj, ez az ágy is lassan elmegy a temetőnek.
Azt se tudod, ki vagyok, ki vagyok. Nem ülök be, foglalt az összes sarok.
Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek.
Kicsikét, hogy megpont, elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond. Még mindig távol a horizont.
Keresztül vág a tömegen. Kár volt, hogy ide jöttél. Te se vagy már csak idegen.
Minek ez a figyelem, én viselem.
De ha tudnád, milyen szinten megfizetem. Nem kell, hogy a részem belőled is kivegyem.
Kicsikét, hogy megpont elront.
Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond. Még mindig távol a horizont.
Kicsikét megbont, yeah. De azon tudod, megszoktam. Ez szorít a szegcsont, hey. Hátul üsz a taxiban.